Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Legyen kedvedre való szánk mondása és szívünk gondolata, legyen előtted, ó Urunk. Te vagy a mi kősziklánk és megváltónk. Amen. Testvéreim, a Zsoltár írójával együtt mi is vágyakozzunk Isten hajlékába, házába. 84. Zsoltárunkat énekeljük első és második versszakával. Foglaljuk el helyünket, keressük meg és énekeljük el 286. énekünket, megkeresse az első 9 verset, énekeljük. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk a Krónikák második könyvéből, a 13. fejezet utolsó verséből és a 14. fejezetből, ülve hallgassuk meg Istenünk igéjét.
És pihenni tért Abija az őseihez, eltemették Dávid városában, és fia Ászál lett utána a király. Az ő idejében béke volt az országban 10 esztendeig. Ászál azt tette, amit jónak és helyesnek tartott Istene az Úr. Eltávolította az idegen oltárokat és az áldozóhalmokat, összetörte a szent oszlopokat és kivágta a szent fákat. A júdaiaknak pedig megparancsolta, hogy őseik Istenét, az Urat keressék, és teljesítsék a törvényt és a parancsolatokat. Eltávolította Júda összes városából az áldozóhalmokat és a töménező oltárokat, és uralkodása alatt béke volt az országban. Épített Júdában megerősített városokat, mert béke volt az országban. Nem viseltek ellene háborút azokban az években, mert nyugalmat adott neki az Úr. Ezt mondta a júdaiaknak. Építsük ki ezeket a városokat, vegyük őket körül várfallal, lássuk el tornyokkal, kapukkal és zárakkal, míg a miénk az ország, mert kerestük Istenünket, az Urat, és ő nyugalmat adott nekünk mindenfelől. El is végezték sikeresen az építkezést. Ászá haderejét 300 000 júdai pajzsos és kopjás, továbbá 280 ezer benyámini könnyű pajzsot viselő és íjász alkotta. Ezek mind vitézharcosok voltak. Kivonult ellenük az etióp Zerah milliós haderővel és 300 harci kocsival, és megérkezett Márésa alá. Ászá is kivonult ellene, és csatarendbe álltak a Cefatá völgyben Márésánál. Akkor Ászá így kiáltott Istenéhez, az Úrhoz. Uram, neked nem nehéz segíteni az erőtlent a sokasággal szemben. Segíts meg bennünket, Urunk Istenünk, mert rád támaszkodunk, és a te nevedben jöttünk ez ellen a tömeg ellen. Uram, te vagy a mi Istenünk, mutasd meg, hogy ember nem tehet ellened semmit. És megverte az Úr az etiópokat Ászá és Júda előtt. Megfutamodtak az etiópok, Ászá és hadinépe egészen Gerárig üldözte őket. Elhultak az etiópok, senki sem maradt életben közülük, mert összetörtek az Úr előtt és serege előtt. A júdaiak igen sok zsákmányt ejtettek. Levertek Gerár környékén minden várost, mert az Úrtól való rettegés fogta el azokat. Kifosztottak minden várost, mert sok zsákmány volt bennük. A jószágok aklait is lerombolták, és rengeteg juhot és tevét hajtottak el. Így tértek vissza Jeruzsálembe. Amen.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, sóvárog a mi szívünk a Zsoltár írójával együtt, amikor belépünk a te házadba, a te templomodba, azért, hogy magasztalhassunk, dicsérhessünk téged. Jobb néhány pillanat, Urunk, itt a te házadban, mint a gúnyolódóknak sátrában lakni, életünket úgy berendezni, hogy állandó nyughatatlanság, háborúság legyen benne. Magasztalunk téged, Urunk, a te igazságodért, és a te hatalmadért. Köszönjük, hogy te egy valamit nem ismersz, lehetetlent. A te teremtésednek rendje kizárja mindezt. Kizárja, Urunk, hogy te ne lennél hatalmas, gondoskodó, fenntartó, teremtő Isten. Kizárja azt, hogy neked ne engedjen a természet, az ember, a történelem. Nagy vagy te, Urunk, nagy a te hatalmad, szoktuk énekelni egy halleluja énekben. Magasztalunk és dicsőítünk téged, hogy te nem csak a magasságban és a fenségben lakozol, hanem eljössz a gyengéhez, a megalázotthoz, az összetört szívűhöz, aki megalázza magát előtted, és Jézus Krisztusban kegyelmet kínálsz. Köszönjük, Urunk, a te igazságodat, a megfeszített és feltámadott Fiú Istent, és add, hogy mindennek részeseivé lehessünk a Szentlélek által, hogy a Fiú bennünk, mi pedig az Atyában a lélek által lehessünk, hogy létrejöjjön az a rend, amelyet te megalkottál a teremtésnek hajnalán, hogy az ember a te dicsőségedet szolgálja. Bocsásd meg, Urunk, hogy gyakran félreértjük a te szavadat, és gyakran pont az ellenkezőjét is tesszük, nem csak félreértésből, hanem tudatos gondolkodásból, szándékból. Bocsásd meg, Urunk, a mi bűneinket, amelyel nem tudjuk értékelni a te jelen valóságodat, nem tudjuk megköszönni, és nem tudunk hálásak lenni a jóért, és nem tudjuk elfogadni a tőled való próbákat. Urunk, megköszönjük neked, hogy mi békés időkben élhetünk. Köszönjük neked, hogy a mi fiaink, férfiaink, apáink, vagy éppen gyermekeink nem kapnak behívót a szószoros értelembe vett háborúba. Nem kell fegyvert ragadniuk. És hálásak vagyunk, Urunk, azért a békességért is, hogy nem kell féltenünk leányainkat, feleségeinket, asszonyainkat, hogy erőszak áldozataivá legyenek. Köszönjük neked a békés időket. Add, hogy ezekben a napokban ne csak önmagunkkal legyünk elfoglalva, ne csak azt gondoljuk meg, hogy hogyan pihenhetnénk ki fáradtságunkat, hanem hogy hogyan találkozhatnánk veled, hogyan épülhetne a benned lévő kapcsolatunk. Ehhez adj most nékünk útmutatást a te igédből, add, hogy értsük szentelked által a te szándékodat és akaratodat. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, testvéreim. A már énekelt 286. dicséretünk 12. és 13. versszakát énekeljük most el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a Krónikák második könyvében a 14. fejezetben, az első 4 verset olvasom újra. Ászá azt tette, amit jónak és helyesnek lát Istene az Úr. Eltávolította az idegen oltárokat és az áldozóhalmokat. Összetörette a szent oszlopokat és kivágatta a szent fákat. A júdeaiaknak pedig megparancsolta, hogy őseik Istenét, az Urat keressék és teljesítsék a törvényt és a parancsolatokat. Eltávolította Júda összes városából az áldozóhalmokat és a tömjénező oltárokat, és uralkodása alatt béke volt az országban. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteleten igyekszem majd mindig elkülöníteni azokat a pillanatokat, azokat a perceket, amikor megpróbálunk egy helyzetet, egy adott szituációt megérteni, és magunk számára pedig majd üzenetté formálni azt. Néhány magyarázó megjegyzést kell majd mindig tennem, amikor régi időkben lépünk vissza a Krónikák vagy Királyok könyvének korába, valamikor a Krisztus előtti 9. században járunk, és most éppen Abijá és Ászá királynak az udvarába tudunk majd belépni. Az első megjegyzés egy magyarázat is, néhányan talán emlékezhettek rá, a konfirmálók egészen biztosan, hogy amikor a fogadalom tétel pillanata volt a templomban, akkor Jósafát király története alapján bátorított, buzdított bennünket az Isten, és akkor azt mondtam, hogy talán lesz annyi lehetőségünk még ebben az esztendőben, hogy itt a kört és ezt a kort még néhány király erejéig megvizsgáljuk, majd átlássuk. Így érkezünk meg ma Jósafát király elődjéhez, apjához, Ászához és nagyapjához, Abijához. És azért, hogy az egész helyzetet, az egész történelmi szituációt egy pillanat erejéig értsük, vissza kell térnünk ahhoz a pillanathoz, amikor Isten a nép akaratának megfelelően egy törzs szövetségből, 12 törzsnek a szövetségéből egy népet, egy nemzetet próbál formálni úgy, hogy annak az állam formája a mai szóhasználattal élve királyság legyen. Talán az első uralkodó, így gondoljuk, Saul, mondhatjuk is, az első király Saul, de a lényegesebb uralkodók utána következnek, tanultuk a mi gyermektáborunkban is, hogy Isten nem azt nézi, ami a szeme előtt van, hanem azt, ami az ő szívében, és így választja ki az új nemzetségből, Isai családjából Dávidot, majd később pedig Salamont, a királyt. És az Ószövetség idejében a mai napig, hogyha visszalépünk a királyság korába, akkor a legnagyobb, a legteljesebb királyság a dávidi és a salamoni királyság. Salamon király halála után azonban háborúsá kezdődik a korábban egységesnek hitt nép között. 10 törzs szövetségével megalakul az északi királyság, és 2 törzsnek a szövetségével pedig a déli királyság. Az északi királyságot Salamon halála után Izraelnek hívják, a délit pedig Júdeának. Miért fontos számunkra most mindez? Hiszen régi korok története, királyság története, nem igazán tudunk vele mi mit kezdeni. Ha úgy fordítom ezt a történetet, és lépünk egy pillanat erejéig a magyarázathoz, hogy a testvéreknek a története, akkor már talán közelebb áll hozzánk. Hogyha nem királyokat nevezünk meg az Ószövetség lapjairól, a 800-as éveknek Krisztus születése előtt a közepéről, hanem azt mondjuk, hogy testvérekről van szó. Az ő küzdelmükről, az ő harcukról van szó. És amikor testvérekről van szó, szó szoros értelemben is, törzsi testvérekről, egy nemzet tagjairól, akkor bizony látjuk az ő harcukat, és látjuk az ő küzdelmüket is. A Krónikák könyvében, a 2. könyv 13. fejezetében éppen egy nagy ütközet van az északi országrész királya és a déli országrész királya között. És adódik a kérdés, hogy akkor Isten, hogyha ha testvéreknek a küzdelméről van szó, akkor hova fog állni ebben a küzdelemben? Akkor kit fog támogatni? Így kérdezték a gyermekeink a táborban, hogy Isten akkor kinek az imádságát hallgatja meg? Mondok egy abszurd, de egy valóságos történetet, és még közelebb kerül hozzánk a testvérkérdés, hogy itt nem népek testvériségéről van szó pusztán, hanem itt rólunk, a mi testvéreinkről van szó. A tavalyi esztendőben megkeresett az egyik lelkipásztor szolgatársam, és kérte az állásfoglalásomat a következőben. Abszurdnak tűnik, de valóságos helyzet. Volt egy édesanya, ennek az édesanyának volt 2 fia. A 2 fiú, amikor elhunyt az édesanya, megállapodtak abban, hogy ki az, aki a temetésnek különböző költségeit állja. Az egyik fiú vállalta azt, hogy szól a lelkipásztornak, rendezi a temetőben való szükséges dolgokat, a másik fiú pedig vállalta, hogy szól és az édesanyját elhamvasztatja. És a lelkipásztor kétségbe esetten hív, hogy segítsek neki, a következő a helyzet, hogy a 2 testvér úgy összeveszett, hogy már meghirdették a temetésnek az időpontját, így mondom, most odahívták a lelkipásztort, a temetkezési vállalkozót, a rokonokat, a másik testvér pedig nem hajlandó odaadni a hamvakat. Lehet-e úgy temetni, kérdezte a lelkész, hogy nincsenek ott a hamvak? Lehet-e majd úgy fogni a sírásónak a kapát vagy az ásót, hogy nincs, akit ott eltemessenek? Mert nem akarja odaadni a hamvakat. Nem is gondolnánk, hogy testvérek között milyen feszültség jelenhet meg vér szerinti rokonságban. Kiki a maga igazát mondja, szajkózza, kiki ragaszkodik mindahhoz, amit eddig megtett, amiért eddig küzdött, amiről úgy gondolja, hogy a sajátja. Kinek az oldalára áll ilyenkor valaki a rokonságban, a barátok között? Kinek az oldalára áll ilyenkor a lelkipásztor? Vagy kinek az igaza mellett teszi le a voksot az élő Isten? Jól értjük most már, kedves testvérek, hogy a viszálykodás, a perpatvar, testvérek közötti háborús helyzet az nem 3000 évvel ezelőtti történet, hanem nagyon is mai. Amikor nincs az embernek békessége, nincs az embernek nyugalma, amikor harcban áll az Istennel is, harcban áll a másik emberrel is. Nos, kedves testvérek, a Krónikák könyvéből a 13. fejezet a Abijával kapcsolatban most csak egyetlen egy mondatot hozott elénk, hogy őseihez tért és eltemették őt Jeruzsálemben. Az ő győzelmét adta az élő Isten. Sohasem gondolhatjuk azt, kedves testvérek, hogy egy versengésben, egy harcban, a küzdelemben Isten annak a pártjára állna, aki rendelkezéseit áthágja. Isten nem ilyen. Isten nem bennünket akar igazolni. Isten nem a mi igazságunkat akarja felmutatni, hanem az övét a mi személyes életünkben. És ennek van hatása a mi gyermekeinkre, van hatása a mi unokáinkra, van hatása a mi családunkra, közvetlen környezetünkre is. A Krónikák könyvének most olvasott fejezetei azt a kérdést feszegetik igazából, hogy anarchia, rend nélküliség van-e egy embernek az életében, vagy pedig áldás, rendezettség. Így jelenik meg Ászá király előttünk. Azt mondja róla a Szentíró, hogy az ő idejében békesség és rend volt az országban. Apja után veszi át a déli országrésznek vezetését, szűkebben Benyámin és Júdea nemzetségének vezetését, a júdai, a déli királyságot. És vele kapcsolatban azt olvassuk, hogy különös szerepet tölt be az életében az Isten tisztelet. Annak a liturgikus formája is, és annak a belső lelki tartalma is. Hogyha megint magyaráznom kell a királyoknak a korszakát, a királyoknak az időszakát, akkor most nem a nemzetségek és nem a királyoknak a küzdelmét hozom ide, hanem azt a fajta elhatározást, azt a fajta eltökéltséget, ami az Istennel való kapcsolattartásnak a módja. Ahogyan olvassuk ezt az ősatyák történetében, hogy keresték az Urat, hogy Isten megjelent nekik, hogy a mögöttem lévő szószéki felirat is olvasható Mózes első könyvében, a 28. fejezetben. Most már tudom, hogy ez a hely Isten háza, a mennyország kapuja, mondja egy menekülő és visszatérő ember, Jákob. Az Istennel való találkozásnak szentséges helye pedig a királyság korában a templom volt. Ezt szerette volna már megépíteni Dávid is, és ezt építhette meg Salamon, hogy legyen egy méltó hely, ahol Istent igazán, igaz módon lehet tisztelni és imádni. Erre való a templom, egy olyan hely, ahol Istent méltó módon lehet tisztelni és imádni. Azonban a templom megépítésével már Salamon király korában is ez a feladat, hogy Istennel egy elmélyült, szép, dicsőséges, neki tetsző kapcsolat alakuljon ki, ez a feladat kiegészült. Nem csak a kultusz tisztaságát kellett biztosítani a királynak, hanem annak a fenntartását is. És azért kellett küzdenie a királyoknak, hogy az idegen istenek nehogy gyökeret verjenek a nép életében, mindennapjaiban. Salamon uralkodása után a király feladata nem csak a kultusz megőrzése, vagy annak kialakítása, hanem annak megvédése. És látjuk, hogy már Salamon király is rossz példával jár az ő utódainak, gyermekeinek, amikor a diplomáciai fordulatok miatt pogány asszonyokat vesz feleségül, és a pogány asszonyoknak idegen vallását pedig engedélyezi az országban. Minthogyha az idegen isten tisztelete az igaz bőrébe bújhatna. Még egyszer kérdezem, most már nem közjogi értelemben, hanem lelki értelemben ezeknek a fejezeteknek az a kérdése, hogy áldás, vagy éppen anarchia van a mi életünkben, rendezetlenség. Hogyan lehet előttünk példává Ászán király? Az első sorok, a textusunkról választott sorok ezt fogalmazzák meg. Megállapításként elmondja a Szentíró, hogy Ászán király jó dolgokat tett. Azt tette, amit jónak és helyesnek lát az Úr. A jó felismerése azonban mindig az élő Isten tiszteletéből fakad, nem másból. Az, hogy mi a jó, azt nem mi határozzuk meg, hanem az élő Isten határozza meg. A jó tartalma az élő Isten. Éppen ezért Ászán király felismerte, hogy össze kell törnie, össze kell töretnie népének bálványait, össze kell töretnie a szent osztopokat, ki kell vágatnia a szent fákat, le kell rombolnia azokat a tömjénező oltárokat, vagy illatoltárokat, ahol pogány isteneknek mutatnak be áldozatot. A jó felismerése Isten akarata. A jó felismerése az harc az én bűneimmel szemben. Vajon nem történt-e meg velünk éppen az, ami jellemezte Salamont, vagy az északi országrész királyait, akikről most itt nem szeretnék külön szólni, hogy hozzászoktunk, belesimultunk, elfogadtuk a bűnnek a hatalmát az életünkben. Vajon nem történt-e meg velünk az, hogy azt mondtuk, hogy mindenki így csinálja, mindenki így él, mindenkinek az életében ez rendben van, csak megpróbáltuk egy picit a bűnt valahogyan cicomázni, vagy megpróbáltuk háziasítani. Testvérek, ez nem megy. A király, amikor a jó tartalmáról beszél a Szentíró, azt mondja, hogy mindezekkel a szószoros értelemben szakított. Összetörte, lerombolta, elhagyta. Talán az egyik bibliaórán éppen konzultál lelkipásztor testvérem mondta azt, hogy sokáig gondolhatja úgy az ember, hogy a vadállatokat megpróbálja háziasítani, azt mondani talán a kis oroszlánról is, hogy édes kicsi cica, de hogyha felnő, akkor nem így fog ránézni az emberre, hanem megmutatja a fogait, hatalmát, erejét. És hamar bestiává változhat. Most hát, kedves testvérek, az Ószövetség és Újszövetség teljes összhangban beszél erről a kérdésről, hogy a bűnt nem megtartani, nem dédelgetni, hanem elhagyni kell. Megtagadni, otthagyni a maga pusztulásában, romlottságában. Nem véletlen, hogy az ifjú Jeremiás is Istentől azt a feladatot kapja egy profétikus kijelentésben, Ne mondja senki azt, hogy fiatal vagy, én veled leszek, és az a feladatod, hogy gyomlálj és írts. Hogy szakítsd ki azt, ami nem odavaló. Hogy pusztítsd el azt, ami Isten akaratával szemben van. De Jeremiás is, Ászá király is felismeri, hogy nem maradhat az ember még üres térben. Gyakran, amikor azt a felszólítást halljuk, hogy hagyjuk el a bűnt, hogy legyen a mi életünk rendezett életevel, nem nagyon tudunk mit kezdeni, mert üres szólamnak tűnik mindez. Nem is ezt mondja a Szentírás, hogy hagyd el a bűnt, és legyen rendezett az életed. Ászá sem ezt mondja a népnek, hanem miután lerombolta az előbb említett pogányhajlékokat, azt mondta, hogy keressétek az Urat. Megparancsolta, hogy őseik Istenét, az Urat keressék, és hogy teljesítsék a törvényt és a parancsolatokat. Kedves testvérek, a nagy lehetőségünk nekünk ez, hogy nem üres szívben kell, üres gödörben kopogtatnunk, hogy akkor most mi van velünk, hogy lesz az életünk, hanem hogy találkozhatunk az élő Istennel. Az új szövetség népeként, Krisztust imádó népként pedig tudjuk, hogy Krisztusban találkozhatunk az élő Istennel. Ha valaki szeretné tudni, hogy milyen az élő Isten, annak Krisztust kell megismernie, Krisztust lehet elfogadnia, Krisztussal lehet az élete rendeződő élet. Mert Jeremiás azt a feladatot kapta, hogy gyomlányon, hogy pusztítson és írtson, és utána azt is kapta, hogy építsen és plantáljon. Hogy betöltse azt az űrt az Istentől kapott szóval, küldetéssel, amelyet majd reá fog bízni. Kedves testvérek, ne engedjük, hogy üres szívvel menjünk haza a templomból, üres szívvel éljünk ebben a világban, hanem keressétek az Urat. Így tanultuk, néhányan talán még visszatudnánk mondani, vagy néhányan pedig a szívükben hordozzák ezt az igét, hogy akik az Istent keresik, azoknak hinniük kell, hogy ő van, és hogy Isten megjutalmazza az őt keresőket. Íme az áldásnak a formája az Isten keresésben nyilvánul meg. Minden nyomorúság ellenére, minden harc ellenére találkozás az Istennel. Mi lesz ennek a következménye? Erről is szól a felolvasott ige. A következménye pedig a békesség. A külső és belső békesség. A gyarapodás. Az áldás. Az Ószövetségben, hogyha most nem is a felolvasott igénkről beszélünk, de talán a legtöbbet említett szavak egyike az áldás kifejezés. Legtöbbször a pátriarkák, az ősatyák történetében fordul elő, amikor az apa a fiát megáldja. Aztán a Zsoltárok könyvében is nagyon sokszor olvasunk az áldásról. Mi úgy gondolnánk, hogy az áldás valami statikus dolog. Olyan fotószerű, rögzít egy állapotot, pedig az áldás az mindig az átmeneti időszakokban jelenik meg. Ilyen átmeneti helyzeteket tudunk mondani az Ószövetség lapjairól is, amikor visszatér Jákób az ő exíliumából, és hitvány módon szeretne a testvérével, bátyjával találkozni, és van egy átvirasztott éjszakája, előtte van egy sajátos terve, a sajátos terve az, hogy hallja, hogy a testvére Ézsau az 400 harcossal közeledik felé, és azért, hogy megbékítse a testvérét, szeretné először a, a jó indulatát elnyerni, ezért az összes tevéjét, értékét, állatát előre küldi, hogy hát megnyerje a testvéret. Aztán, hogyha talán nem elég ez az ajándék a testvérének, akkor elküldi az ő terve szerint a szolgáit. Hát, hogyha bosszúállás van a testvére szívében, akkor az első pofont, vagy az első ütést a szolgák kapják. Aztán, hogyha még több bosszúvágy maradna a testvére szívében, Ézsau szívében, akkor küldi az ő gyermekeit, meg feleségeit. Hát, ők is kaphatnak még belőle, hogy a végére talán majd csak megenyhül már. Így gondolkodik az ember. Így gondolkodik Jákob. Hogy valahogyan majd csak elnyerem a jó indulatát a másiknak, elnyerem a jó indulatát az Istennek. És akkor van egy átvirasztott éjszakája, és ezen az éjszakán küzd az angyallal, és szorításba fogja az angyalt, aki felkiált, hogy bocsássa el engem, mert már hajnalodik. És akkor azt mondja Jákob, hogy nem bocsátalak el, amíg meg nem áldasz engem. Nem bocsátalak el, amíg meg nem áldasz engem. Az életemnek ebben az átmeneti időszakában áldás nélkül nem tudok élni. Így jelenik meg az áldás, ha nagyot ugrunk, mai egyházi gyakorlatunkban, a keresztelő pillanatában, a konfirmáció pillanatában, a házasságkötés pillanatában, egy folyamatnak a részeként. Nem konzervál, hanem átvezet. Az Istennel való találkozásnak, mai Isten tiszteletünknek nagy kérdése, anarchia vagy áldás, csak és kizárólag az Istenben lehetséges. És akkor megjelenik a békesség. A külső és a belső békesség. Megjelenik a gyarapodásnak a kérdése. Azt halljuk, hogy Ászá király és a nép az Istenben való megerősödése közben megerősödik belülről is, szervezetileg is. A békesség és nyugalom ideje ugyanis nem arra van, hogy az ember, nem arra való, hogy az ember kipihenje magát. Nem csak ezt adja meg Isten, hanem azt, hogy felkészüljön, hogy megerősödjön, hogy gyökereket eresszen, hogy megizmosodjon a lelke és megizmosodjon a teste. Nem henyélés a békesség, hanem idő a felkészülésre. Mert szükséges a felkészülés, ez lesz a mai alkalmunknak az utolsó gondolata, hiszen megérkezik az idegen nép, 10 év után, 10 év békesség után megjelennek az etiópiai csapatok, Kús népe, ahogyan a régi fordítás mondja. Megjelennek azok, akik korábban sohasem vállaltak önálló felelősségteljes politikai vezetést a Közel-Keleten, mindig Egyiptom csatósaiként jelentek meg, de most önálló erővel és hatalommal, és ez az időszak, a történészek szerint az az időszak, amikor Etiópia még Egyiptomot is megsarcolja, és látjuk azt, hogy micsoda erő, energia, hadsereg, amit felvonultat. Egészen bizonyos, hogy a mai, ennek a mai párhuzamait is meg lehetne találni. 1 millió harcosról olvastunk, meg harci kocsiknak százairól. És korábban pedig azt olvastuk, hogy Ászá, az valahogyan, hogyha összerakom, ha jól számoltam, jól emlékszem, 500 és 600 ezer között lehet az ő bajvívóinak a száma. Talán 580 ezer. 1 millió az 500 ezerrel szemben a lehetetlenség küzdelme. Az a harc, amelyről oly sokat tudunk beszélni, oly sokan tudunk bizonságot tenni, amikor nem gondoljuk, hogy valami megtörténhet, hogy valamiben az Isten a mi javunkat, akaratunkat, szándékunkat megerősíteni, hanem inkább belekeskenyedünk és azt mondjuk, elvesztünk. A Szentírás azonban ezen a történeten keresztül is arra bátorít bennünket, és arra buzdít bennünket, hogy a győzelmet, életünk győzelmeit, azt nem mi magunk harcoltuk ki, hanem ő maga adja. Hogy Istennél a lehetetlen is lehetséges. Hogy Istennél meghallgatásra talál az imádság. Uram, mutasd meg a te hatalmadat, segítsd az elveszettet, a gyengét, a kétségbe esettet, a kisebbet, az árvát, az özvegyet. Ó, hány ilyen kérdés és hány ilyen fohász hangzik el a mi ajkunkról is. Uram, emberileg lehetetlen. Elvesztem. Nincs tovább. Nincs kiút. Nincs menekülés. Nincs szabadulás. És egyszer csak megnyílik az ég. Ahogyan a költő mondja, mely nem nyílt meg átokra imára. És megjelenik az Isten szabadítása. Új szövetség népeként pedig mi vallhatjuk, mondhatjuk és hirdethetjük. A szabadítás, a reménytelen helyzetből való kiút egyedül Jézus Krisztusban jelenik meg. Ezt mutatja az ő halála. Ezt mutatja kereszten való agóniája. Ezt mutatja a sír, amelyet lepecsételnek, minthogyha nem volna tovább. Ezt mutatja a mindenkori aggódók kérdése, asszonyok rebegő imája, Uram, kihengeríti el a követ. És a kő elhengerítetett. Nem mi, hanem az élő Isten. Nem a miénk a győzelem, hanem az övé, mert ő feltámadt, uralkodik és él. És övé minden hatalom menjen és földön. Övé volt Ászá király idejében, Abijá idejében, és ma itt, 2018-ban. Keressétek ezért az Urat. Fordítsátok hozzá fületeket, szíveteket, járja át ő a ti életeteket. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az ígére, legyen csendességünk és békességünk, 270. életünk első versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálásan köszönjük neked, hogy a te igéd az nem idegen tőlünk, bár kor szerint és bár témája szerint gyakran idegen fülekre talál a mi időnkben, de mégis megláthatjuk benne azt a fogódzót, kapaszkodót, amelyen szeretnél bennünket vezetni. Engedd, Urunk, hogy a mi életünkben is megtehessük azt a jót, amely a Te mértékedet és a Te mércédet jelenti. Nem a jó cselekvéseknek a sokasságát, hanem a hozzád való odafordulást, a benned való életet, azt a fajta őrzést és azt a fajta védelmet, amelyet Te nyújtottál és Te adsz, amelyben Te oltalmazol bennünket a Te fiad által. Engedd, hogy leszámoljunk a bűneinkkel. Engedd, hogy ne kössünk kompromisszumokat a rosszal, hanem a Te akaratodat és szándékodat keressük, és így add a rendezettség nyugalmát, a békességet, ami életünkbe, szívünkbe. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik tusakodnak és háborúságot folytatnak az ő szívükben, akik a maguk igazát szeretnék újra és újra csak mondani, hirdetni, akik nem tudnak kilépni önmagukból, csak azt látják, ami körbeveszi őket, megnyomorítja életüket. Mutasd meg a Te szabadításodat, amely valóságos Jézus Krisztusban. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, a kórházi ágyon lévőkért. Könyörgünk, Urunk, a gyászolókért és emlékezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik fájdalmakat hordoznak tagjaikban vagy lelkükben. Könyörgünk, Urunk, az ifjú párért, aki a közös élet útjára indul a következő héten. És imádkozunk hozzád, Urunk, a megkeresztelendő gyermekért, családjáért, hogy benne maradjon a Te szövetségi hűségedben. Imádkozunk hozzád, Urunk, az emlékezőkért. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akiknek nincsen békességük és nyugalmuk. Kérünk a jövőjét alkalmaiért, Biblia óráinkért, Isten tiszteletünkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akiknek pihennivaló időt adtál, hát, hogy feltöltődhessenek. Jézusért kérünk, hallgasd meg imánkat. Amen. Most kiki csendes könyörgését mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Megjelent gyülekezetünk áldás békesség újságja, szeretettel ajánljuk testvéreinknek a kiáratnál elvihető, aki szeretne hozzájárulni a költségekhez, 800 forinttal teheti meg mindezt. Kedves testvérek, hirdetem napközi is gyermektáborunkat, melyet augusztus 21-e és 24-e között tartunk itt Pomázon, gyülekezeti házunkban. Témája állati küldetés, állatok, a Bibliában vakációs tábor. Költsége 10.000 forint személyenként, jelentkezési határidő 2018. augusztus 5-e vasárnap, istentiszteletünk után, azaz 12 óráig lehetséges. Itt a templomban a kiáratnál is elhelyeztünk jelentkezési lapokat, illetve gyülekezeti házunkban a gyermek istentisztelet alatt is kapható mindez. Kérem, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Egyben szeretettel hívjuk testvéreinket segítőnek, kísérőnek gyermektáborunkba, aki szívesen részt vesz ennek a 4 napnak szolgálatában, akár csak egy délelőtti vagy egy délelőtti szolgálatban, uzsonnáztatásban, ebédre való kísérésben, vagy éppen a délutáni foglalkozásoknak a szervezésében szeretettel várjuk. És mindazokat is, akik igével szolgálnának a gyermekek között. Ifjúsági táborunk augusztus 27-e és 30-a között lesz, jelentkezni Stift János lelkipásztor testvérünknél lehet. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2018. július 3-án emlékharang szólt Köncöl Dániel testvérünk halálának 3. éves évfordulóján, emlékezett felesége, gyermekei és családjaik, és emlékezett gyülekezetünk közössége is. 2018. július 1-én elhunyt Finta László, ipari formatervező. Temetése 2018. július 12-én, csütörtökön 11 órakor lesz városunk ravatalozójából. Elhunyt testvérünk volt az Icarus buszoknak a formatervezője. Sok műszaki megoldás kapcsolódik az ő nevéhez és a felesége nevéhez. 2018. július 2-án elhunyt Szigetvári Mihályné testvérünk, temetése 2018. július 11-én, szerdán 11 órakor lesz városunkban. Azt még egészen pontosan nem tudjuk, hogy a ravatalozóból vagy a templomkertből. Istenünk vigasztalása legyen gyászoló és emlékező testvéreink életén. Alkalmainkat hirdetem, a szokott rendben lesznek alkalmaink. Kedden 6 órakor Kékkereszt alkalom Pomázon, Csobánkán Bibliaóra, szerdán 6 órakor Bibliaóra Pomázon, melyen bemutatjuk a csobánykői gyülekezeti és vendégház tanulmányterveit. Pénteken 14 órakor kéri Isten áldását közös életére Havasi Tamás és Jóni Anita testvéreink. 18 órától 20 óráig ifjúsági Bibliaóra lesz. Vasárnap 9 órakor Isten tiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon, melyen megkereszteljük Dúró Leventét. Istenünk áldása legyen gyülekezetünk életén. Kedves testvérek, a hirdetések végével Isten tiszteletünk vége is elközelített. 455. dicséretünket énekeljük első versszakával. Testvérek, menjünk bátran! Fennállva vegyük az áldást. Istenek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Isten áld meg.
Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!